Most a szombatiskolánkon pont arról volt szó, hogy milyen jó lenne, hogyha gyakorlati dolgok hangoznának el. Hát én most egy gyakorlati dolgot hoztam, ami engem már nagyon régóta foglalkoztat, és ezt szeretném elétek tárni. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már azon, hogy a hármas angyali üzenetet hirdető angyalnak az üzenete, ami örökkévaló evangéliumként van említve, miért így hangzik, hogy féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizeknek a forrásait. Ugye a 13. jelenések könyve 13. fejezetből kiderült, hogy a föld történelmének a legvégén ez az imádat kérdése fog előtérbe kerülni, hogy kit imádunk és kit dicsőítünk. Erre nagyon nagy hangsúly helyeződik a jelenések könyvében, hogy ki kit imád és ki kinek fog dicsőséget adni. A nagy kérdés az, hogy kiket lehet még imádni Istenen kívül, kinek lehet még dicsőséget adni. Igen, jó a válasz. De ugye a Bibliában a jelenések könyvét ismerő emberek esetében azt hiszem, hogy ez nem egy új dolog, hogy a 13. fejezetben egy Isten országa ellen küzdő, azt meghamisító hatalom van, aki az imádat alternatívájaként kínálja fel magát, sőt nem csak kínálja magát, hanem rá is erőszakolja magát a világra. De most én nem erről a dicsőítésről és nem erről az imádásról szeretnék veletek együtt gondolkodni, hanem még egy ennél is ravaszabbul meghúzódó, a háttérben meghúzódó, megtévesztő imádatról. Vajon melyik az az imádat vagy dicsőítés, ami szinte észrevétlenül jelen van sok embernek az életében? Igen. Kinek a dicsőségéért küzd az embereknek a többsége? Ugye önmagunknak a dicsőségéért, ha ez leplezett is. Ugye mondanánk, hogy itt most hívő körben vagyunk, és talán valószínű, hogy magunkban is sokan azt gondoljátok, hogy hát hogy jön össze ez az önimádat, meg az, hogy a legtöbbünk el tudjuk mondani, hogy kisebb rendőrségi érzéssel, önértékelési problémával küzdünk, pláne mi, akik a Bibliából állandóan tapasztaljuk azt, meg olvassuk, hogy mennyi probléma van velünk. De ez nincsen ellentmondásban egymással, mert pont minél bizonytalanabb valaki önmagában, annál inkább vágyik arra, hogy kívülről kapjon megerősítést, és mivel magát kevésnek és értéktelennek tartja, hajlamos felvenni olyan szerepeket, amit a körülötte élők értékesnek és jónak tartanak és elismernek. Franz Kafka idejében sem volt ez másképp, ő neki egy mondatát idézném, ő így ír róla, hogy szégyeltem magam, amikor rájöttem, hogy az élet egy nagy álarcos bál, és én a valódi arcommal vettem részt rajta. Hát nem sok ilyen bátor ember van, aki a valódi arcával vesz részt, ugyanis a modern társadalom nem más, mint egy óriási egész évben tartó jelmezbál, ahol mindenki olyan szerepet játszik, amihoz igazából már semmi köze nincs. És a legrosszabb az egészben, hogy már legtöbben annyira azonosultak ezzel a szereppel, hogy akkor is viselik a maszkot, amikor már egyedül vannak. Az ember időként megpróbálja levenni a maszkját, de aztán hamar rájön, hogy a maszk nélkül a tükör veszélyesebb. És a valódi arc nem mindig szép. A társadalom viszont szebbnek szereti a dolgokat, ugye ezt látjuk az interneten is, de a hétköznapi életben is. Tehát szebbnek szeretni látni a dolgokat, mint amilyenek. Így aztán inkább visszaadja az embereknek a maszkot, és azt mondja nekünk, hogy viseld és mosolyogj, mert a többiek is így csinálják. De hát hívő emberként ez mennyire lehet jellemző ránk, keresztény emberekre? Mi is küzdünk ilyesmivel, vagy ránk ez nem vonatkozik? Mit gondolunk? Hát nem kell találgatnunk, mert az Isten azt mondja nekünk, hogy tudom a te dolgaidat. Ez mit jelent? Hogyha ilyeneket közöl velünk az Isten, hogy tudom a te dolgaidat, mit akar ezzel mondani nekünk? És így folytatja. Nem tudod, és mit nem tudunk magunkról? Jelenések könyve, igen, már mondjátok kórusban a Laodicei levélből idézem, 3.14-től, Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, vak és mezítelen. Isten tudja, amit mi nem tudunk. De hát Isten egy csomó mindent tud, amit mi nem tudunk. Akkor miért pont ezt akarja közölni velünk? Hát azért ezt akarja, mert a következő versekből kiderül, hogy több dolgot is szeretne nekünk adni, ami a győzelmünkhöz szükséges. Emlékszünk arra, amikor Jézus még csecsemő volt, és Jézus, vagyis Isten, az Atya küldött neki három ajándékot. Hogy ez a három ajándék mi volt? Arany, mirha és a tömjén. Az akkor legértékesebb dolgokat küldte el. És mit gondolom, miért küldte ezeket a dolgokat? Azért, mert ő tisztában volt, az Atya tisztában volt, előre látta, hogy mi fog történni. Tudta, hogy Herodes meg akarja öletni a csecsemőt, és ahhoz, hogy el tudjon majd menekülni, az életbe maradáshoz szükséges volt ez a három dolog. De mi lett volna, ha azok a szegény emberek, mert szegények voltak Jézus szülei, azt mondták volna, hogy mi nem fogadhatjuk ezt el. Nem fogadták volna el, mert gazdagnak tartották volna magukat. És akkor most itt kihagyom ezt a részt, hogy gondoljátok tovább a történetet. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést mi most már itt nem tudtuk volna feltenni, ha ez így történt volna. Isten ma is tisztában van a jövővel, és tudja, hogy mi következik, és most is összekészített nekünk egy csomagot, amiben három ajándék van számunkra, ami szintén a mi megmentésünkhöz szükséges. De a történelem végén élő gyülekezet hogyan reagál erre? Mit mond? Meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Isten az összezárt markokban nem tud adni semmit. Tehát mi az a három ajándék, amit Jézus adni szeretne nekünk? Szemgyógyítóír, fehér ruha, és tűzben megpróbált arany. Nézzük meg, hogy mit jelentenek ezek az ajándékok. Minek a szemgyógyító ír, vagy a szemkenőcs? Azért, mert Isten szerint vakok vagyunk. Majd később megnézzük, hogy milyen értelemben vagyunk vakok, de mennyiben segít az, hogyha egy vaknak tükröt adunk? Fogja látni a saját ábrázatát, az ő hibáit? Vagy inkább érdemes az ő vakságát meggyógyítani, hogy lássa magát a tükörben. És ugye mi a legnagyobb vakság? Hogyha valaki nem látja, hogy nem lát. És minek a fehér ruha? Mi az a fehér ruha? Igen. A tiszta jellem. De Jézus nem lát rajtunk fehér ruhát. Mert azt mondja, hogy kilátszik a mi meztelenségünknek a rúdsága, miközben készülünk a mennyegzőre. Emlékszünk arra a mesére, amikor a király meztelen, mert elhitették rajta, hogy ruha van rajta, és ő már nem látja, hogy meztelen. És nézzük meg, hogy mit kínál még nekünk fel Jézus. Mit jelent az, hogy tűzben megpróbált arany. Mit kínál ezzel a tűzben megpróbált arannyal? Így van. Ez az ő kipróbált hite, ami működő hit. És hol lett ez kipróbálva? Milyen tűzben? Jézus milyen életúton keresztül próbálta ki ezt a hitet, amit most felkínál nekünk, hogy én ezt már kipróbáltam, ezt nyugodtan használhatod, mert ezáltal győztes tudsz lenni. Így van. Nem kemény szembesítés ez Jézus részéről? Hogyha itt ezt átolvassuk, hogy ilyen, azért ez megrázó ez az üzenet, ha ezzel szembesülünk. De olvasnék egy idézetet a hármas bizonságtételből. Mivel Krisztus ilyen megrovó bizonságot tesz, talán azt gondoljuk, hogy hiányzik belőle a népe iránti gyengét szeretet. Ó, dehogy! Aki életet adta, hogy megváltsa az embert a haláltól, Isten is szeretettel szeret bennünket, és aki szeret, meg is fenyít. Akiket szeretem, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. Sokan mégsem fogadják el a menny kegyelméből fakadó, hozzájuk intézett üzenetét. Ez a hármas bizonságtételek 257. oldaláról van. Az igazi hamisítatlan szeretetet sokszor másképp látjuk. Az igazi szeretet az megmentő szeretet, és azért nem kell kerüli el az önmagunkkal való szembesítést. Mert arra vágyik, hogy megváltozhassunk. Mi pedig sokszor azt hiszük, hogy azok szeretnek bennünket, akik nem szólnak nekünk semmiért. Pedig ez tévedés. Mekkora tévedés. A laodiceai beli üzenet a menny kegyelméből fakad, itt azt írja az idézet. Kegyelemből keres meg bennünket az Úr, hogy segíthessen rajtunk. Említettem, hogy megnézzük majd, hogy milyen értelemben lehet vakságról beszélni. És itt a jelenések kommentárt hívom segítségül, az ott a 150. oldalon van egy nagyon-nagyon érdekes üzenet, talán rövid lesz, hogyha így elolvasom, így hirtelen, de érdemes majd otthon újraolvasni. A laodiceai gyülekezethez intézett üzenet úgy mutatja be Isten népét, mint akik érzéki biztonságban ringatják magukat, nem nyugtalankodnak, mert azt képzelik magukról, hogy a lelki kiválóság magas fokán állnak. Az igazi tanú üzenete, és ezt én teszem hozzá, hogy ez az igazi tanú pont ennek a levélnek az elején bemutatkozik, hogy ő az Amen, és nála minden biztos, tehát nem téved, amit üzenít nekünk, ő Jézus Krisztus. Tehát az igazi tanú üzenete szomorú öncsalás állapotában találja Isten népét. Ez az öncsalás mégis becsületes. Valójában nem tudják, hogy Isten szemében az állapotuk siralmas. Más fordítás szerint kárhozatra méltó. Bár azok, akiknek ez az üzenet szól, azzal ámítják magukat, hogy magasztos lelki életet élnek, az igazi tanú megtöri biztonságérzetük varázsát. Megdöbbentő módon elítéli valódi állapotukat, a lelki vakságot, szegénységet és szánalomra méltó helyzetüket. Nem könnyű befogadni azt az üzenetet, amely megsemmisít, és az összes lelki kegyesség hiával levőknek mondja azokat, akik biztonságban érzik magukat a lelki élet felől, akik azt képzelik, hogy gazdagok lelki dolgokban. Sokan azzal hitegetik magukat, hogy jó keresztények, pedig egyetlen fénysugár sem hullik rájuk Jézusról. Nincs életerős, személyes kapcsolatuk az Isten félő életben. Hát ez egy nagyon komoly üzenet, én sokat gondolkodtam rajta, de a leginkább azon gondolkoztam, hogy mit jelent ez, hogy ez az öncsalás becsületes. Hogy lett egy öncsalás becsületes? Az egyik okot ugyanennek öncsalásnak egyik okát ugyanennek az idézetnek a folytatásában tudjuk olvasni, és így írja, hogy amiért Isten népe lelki vakságban vesztegel, ennek a legsúlyosabb oka, hogy nem veszik magukra a megrovást. Sokan megvetik a nekik nyújtott intéseket és figyelmeztetéseket. Vajon mindenki el fogja fogadni, és most nem így általánosságban Isten népére vonatkozóan, hanem személyesen, személy szerint önmagamra, el fogom-e fogadni ezt a látleletet, a laodiceai üzenetet? És nézzük meg, hogy mi lesz ennek a következménye, hogyha valaki elfogadja, és mi lesz annak a következménye, ha valaki elveti. Erről is egy idézetet hoztam utolsó napok eseményei 124. oldaláról, a rostálás fejezetből, így szól. Megkérdeztem a látott rostálás jelentőségét, és megmutatták nekem, hogy azt az igaz bizonság laodiceabeliekhez írt nyílt, egyenes bizonságtétele idézte elő. Ez mély benyomást gyakorol annak szívére, aki elfogadja, és arra indítja őt, hogy célját magasra tűzze, és a teljes igazságot hirdesse. Tehát úgy tűnik, hogy ez az üzenet, amit most megnézünk közelebbről, ehhez az üzenethez való viszonyulás fogja elindítani a rostálást Isten népe körében. Valakiket motiválni fog ez az üzenet, valakikből pedig ellenállást fog kiváltani. A másik okot nézzük, ami a háttérben meghúzódó, talán még érdekesebb ok, ami az úgynevezett becsületes öncsalást eredményezi. Az elején említettük, hogy vannak állarcaink, és felmerült az is a kérdés, hogy a hívő életünkre is vonatkoznak-e ezek az állarcok. És itt az első diát, hogyha ha kapcsolod nekem, akkor itt az idézetet velem együtt tudjátok olvasni azért, mert ez a Krisztushoz vezető lépésekből van, mert ez egy nagyon komoly üzenet, és egy kicsit szét is fogjuk szedni. Tény, hogy Krisztus megújító hatalma nélkül is változás állhat be egy-egy ember magatartásában külsőleg. Rendezett életet eredményezhet például a befolyásunk megtartására irányuló törekvés, vagy az a vágy, hogy elnyerjük mások megbecsülését. Önbecsülésünk is késztethet arra, hogy igyekezzünk jónak látszani. Önző szívvel is véghez vihetünk nagy lelkű cselekedeteket. Tehát igyekszünk jónak látszani. Ez lenne a mi állarcunk. Nézzük meg, hogy még miről is szól ez az idézet. Egy ember magatartása megváltozott. Hát nem erre vágyunk mindannyian. Nem a legnagyobb dolog az, amikor valaki megváltozik az életben. De itt van egy lesújtó további része. Itt azt írja, fura módon azt olvassuk, hogy Isten megújító hatalma nélkül csak külső változásról van szó. Akkor lehetséges, hogy csak a viselkedés változott meg, és semmi más. De mi értelme viselkednünk, hogyha igazán nem azt tesszük, amire belülről vágyik a szívünk, amikor nem tudunk azonosulni ezzel. Ez egy nagyon kényelmetlen, olyan színészi teljesítmény, ami nagyon elfáraszt, és egy belső meghasonlást okoz, és belső békétlenséggel is jár. Akkor miért csináljuk sokan tudat alatt mindezt? Vagy valakik már tudatosan, majd később megnézzük. Mert vágyunk mások megbecsülésére, elfogadására, meg legyünk őszinték, nem csak másoknak az elfogadására, hanem az önmagunk elfogadására, a sajátunkére is vágyunk. Ezért igyekszünk jónak látszani. De mit változtat az a helyzetünkön, hogyha nem tudunk szívből igazán jónak lenni, és csak saját erőből eljátsszuk, hogy jók vagyunk? És most azért, hogy érthetőbb legyen, azért ábrákat hoztam, amivel könnyebb majd meglátni. És akkor kérlek szépen, hogy akkor az első képet. Ez az, amikor a magunkról alkotott véleményem nem jó, és nem vagyok elégedett önmagammal. Ilyenkor kezdetben, tudat alatt, később lehet, hogy tudatosan is elkezdünk viselkedni. Ezzel a viselkedésemmel megváltoztatom mások rólam alkotott véleményét. És nézzük meg, hogy ez vissza fog hatni rám, tehát kezdem magam jól érezni. És ha tovább megyünk, látjuk, hogy egyre többeknek hatunk, és egyre inkább. Mások pozitív visszajelzései pedig, bocsánat, ezt visszateszed? Mások pozitív visszajelzései pedig megváltoztatják a magamról alkotott képemet. Tehát viszonyulnak hozzám, és amikor tükrözik azt nekem, hogy én jó vagyok, akkor én kezdem elhinni, és ugye azért ezen az ábrán azt mutattam, hogy kezd föltöltődni ez a jó érzés, hogy hát nincs is velem akkora baj. És igen, mások véleménye alapján kialakítok magamról egy hamis képet. A visszajelzések alapján mi elhisszük, hogy jó hívők vagyunk. Ugye most eddig mennének az ábrákkal, és ez képes tudat alatt úgy működni, ugye ez sok időbe telik, tehát ez nem egyik pillanatról a másikra van, ezen sokat kell dolgozni, de előbb-utóbb ez megvan, hogy kialakuljon ez a kép. Ez képes tudat alatt úgy működni, hogy például tisztában vagyunk azzal, hogy egy közösségben mi az elvárt, mi az elismert, bevett viselkedésforma, és ha elkezdünk ennek megfelelően működni, viselkedni, akkor ezt a többiek elismerik, ezt visszajelzik, megdicsérnek, és a visszajelzések alapján mi pedig elhisszük, hogy jó hívők vagyunk. A folyamat kezdetén belül még működik a lelkiismeretünk, és a lelkiismeretünk visszajelzései alapján még érezzük, hogy ez nem igaz. De később szépen igazodunk ehhez a külső képhez. Mivel a többieknek ez a véleménye, és a sokaság véleménye meg fog változtatni magunkat, meg fog változtatni minket, a mi véleményünket is önmagunkkal kapcsolatban, ami egy hamis megnyugvást adhat nekünk, miközben a belső változás, megjobbulás nem történt. Ugye már is kész a recept, hogy tud ez a önbecsapás ilyen szépen létrejönni. És a Biblia ezt a jelenséget említi a farizeusokkal kapcsolatban is Máté 23:5-ben. Itt már tudatosan építenek erre a folyamatra ezek a farizeusok. Mert azt írja róluk, hogy minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Tehát mindent csak azért csinálnak, hogy jó hívőnek tűnjenek. Ha nem látná senki őket, lehet, hogy meg se tennék ezeket a dolgokat. És akkor nézzük a következő diát, mert van ennek a folyamatnak egy még veszélyesebb változata is, amikor már istenfélés elkezdünk színészkedni, vele sem leszünk őszinték, azt hisszük, hogy őt is el tudjuk kápráztatni a vallásos cselekedeteinkkel, pedig nem. Ő azt mondja, léphetsz egyet, köszönöm, hogy tudom a te dolgaidat, ismerem az indítékaidat, tisztában vagyok vele, hogy mit miért teszel. De a vallásos teljesítményeink alapján azt hiszük, hogy Isten elégedett velünk. És akkor meg is született ez az öncsalás. De nézzük meg a végét ennek a történetnek, hogy Isten erre válaszul a Laodicea-beli üzenetet küldi nekünk, ami az ijesztősége ellenére azt mondja, hogy akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. És nem tudom, hogy melyiket szoktuk kiemelni ebből az üzenetből, az, hogy megfeddem és megfenyítem, vagy ezt, amit itt kiemeltem, hogy akiket én szeretek. Tehát ebből az üzenetből értjük el az, hogy az Isten szeret minket, és azért van ez az üzenete hozzánk. És nézzük meg, ez a legnagyobb, ez majd a következő, köszönöm. Tehát ez a legnagyobb, ami fel tudja építeni ezt a belső önértékelésünket, a önelfogadásunkat, a magunkkal való megelégedést. Tehát nem a külső, amit próbálunk mindig elérni. És mi az, amit az emberek általában nem ismernek a tetteinkkel kapcsolatban? Amit az Isten ismer. Az indítékok, igen, pontosan, hogy ki, mit és miért csinál. És ha semmit nem viszünk az egész alkalomból magunkkal a mai napon, csak ezt az egy gondolatot, akkor már nagyon jó dolog, akkor ezt vigyétek el, hogy mit, miért teszek. Nem az, hogy mit teszek, hanem az, hogy miért teszem. Ez egy sokkal-sokkal mélyebb indíték. Nem véletlenül figyelmeztet Jézus a Máté 6. fejezetében a vallásos tettekkel kapcsolatban, amit Istvántól hallhattunk nemrég, hogy az ima, a bőjt, az adomány, osztogatás, meg még itt sorolhatnánk más vallásos cselekedeteket is, ne a külvilágnak szóljon, hogy lássanak bennünket az emberek, mert ha ez volt a célunk velük, akkor azt mondja, hogy elvettük a mi jutalmunkat. Tehát ha ennyi volt a cél, hogy lássanak bennünket az emberek, akkor ha megdicsérnek, ez megvalósult, és semmi több értéke nincs ezeknek a tetteknek, akármennyire is vallásos cselekedeteknek tűnnek. De hát mondhatnánk, hogy az emberek mindenképpen látnak bennünket, nem? Akkor most minden titokban kell csinálnunk, hogy ne lássanak az emberek? Hát ez az ige nem erről szól, hogy nem láthatja senki, hanem arról szól, hogy ne az legyen a cél, hogy mások lássanak. Hogy lássák, amit csinálok. Sőt, azt is mondja Máté evangéliuma 5. fejezetének a 16. verse, hogy úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. Akkor most lássák, vagy ne lássák? A választ az ige vége adja meg, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez nagyon nem mindegy, hogy kit dicsőítenek, minket, vagy a mennyei atyánkat. De ha az indíték a János evangéliuma 5. fejezetének a 44. versében szerepelő szándék volt, ami így szól, hogy mi módon hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Tehát ha azért teszünk bármit, hogy dicsőítsenek bennünket érte, hogy felnézzenek ránk, hogy okosabbnak, hívőbbnek, szorgalmasabbnak, alázatosabbnak, jószívűbbnek lássanak, akkor ennek a cselekedetnek a mennyben semmi értéke sincs. És ez furán hangozhat, de azért merem ezt ilyen bátran kijelenteni, hogy az ilyen tetteinknek nulla az értéke a mennyben. Semmi. Mert Isten is pontosan ezt mondja nekünk a prófétáján keresztül, és akkor most kérem a diát. Azt írja az utolsó napok eseményei, 151. oldalán, és ezt üzeni az Isten, hogy az indíték határozza meg a cselekedeteink jellegét, és a gyalázat vagy a magas erkölcsi érték pecsétjét nyomja rá. Isten az indítékok szerint ítél. És tehát a cselekedeteink indítéka szerint, és nem azt nézi, hogy mit tettünk, hanem az, hogy miért tettük, vagy kiért tettük. És most már megjelent ez az első dia, ami azt mutatja, hogy csak két értékelés létezik, nincs harmadik lehetőség. Tehát ez nem egy vagy-vagy kérdés, vagy nem is-is kérdés, hanem vagy-vagy. Tehát vagy az van, hogy magas erkölcsi érték, vagy ha valami nem üti meg ezt a mércét, és nem az, akkor csak az marad, hogy gyalázat kategória. És a menny szemében egy tett, vagy 100%, vagy 0%. És hogyha önzéssel keveredik, akkor 0%. Tehát semmit nem ér. Ha a legkisebb önzés keveredik bele bármilyen tettünkbe, akkor a menny szemében értékelhetetlen. Olyan, mintha nem csináltuk volna meg. Hogyha önzetlenség és az Istennek a dicsőítése a célom és az indítékom, akkor viszont ott van a pecsét rajta, egy magas erkölcsi érték, 100%, tehát a legjobb. Kettő között nincsen. Nincs egy kicsit jó, meg egy kicsit rossz. Vagy jó és elfogadható, vagy nem jó és totálisan értéktelen. Korábban felolvastam már ezt a mondatot, de kicsit most körbejárjuk, hogy mire utalhat itt a bizonságtétel. Nem lesz több dia, úgyhogy ez. Köszönöm. Ezt hagyhatod esetleg az utolsót, hogy lehessen nézegetni közben. Tehát korábbi felolvasásomban már benne volt ez a mondat, de egy picit szeretném körbejárni. Hogy önző szívvel is véghez vihetünk nagy lelkű cselekedeteket. Ez a Krisztushoz vezető lépésekből. Szerintetek ez igaz? Nézzünk erre egy pár példát a teljesség igénye nélkül, mert rengeteg példa van. Tehát ezen érdemes gondolkodni. Ez a mondat, ha ezt is elviszitek, az a másik, hogy önző szívvel is véghez vihetünk nagy lelkű cselekedeteket. Az első ilyen, amikor jót teszek, mert így elkerülöm a bírálatot. Ez a megfelelési kényszerből születik. Amikor az ember nem akar rossz fényben feltűnni, segít, ha mások segítenek, de nem azért, mert azt tenni a szíve szerint, hanem mert elvárják tőle. Például egy nagyon egyszerű példa, valaki azért segít egy családi programban, mert nem akarja, hogy a körülöttük lévő a család, a rokonság előtt szégyelnie kell magát, hogy ő lusta meg nem szívesen teszi. Tehát ez ilyen nagyon kis dolgokban megfogható, ezek az indítékok. Vagy a másik, az a jutalomért, vagy jó hírnévér való jó tett. Ez egy nagyon komoly dolog. Például a munkahelyen valaki azért segít másoknak, a munkatársának, nem szívesen, hanem azért segít, hogy a főnöke szemében jobb legyen, és később majd elismerést vagy előléptetést kaphasson érte. Vagy ugyanez a példa, hogy valaki adományoz egy jótékonysági szervezetnek, de ugye nem az a cél, hogy ezek a valakik megkapják, hanem az, hogy a neve meg legyen említve azon az alkalmon, ahol kihirdetik majd, hogy ő is adott magyarul, hogy a jó hírét, saját maga jó hírét erősbítse. Ez is visszahat ránk. A következő, amikor segítek, hogy értékesnek érezzem, vagy jobban érezzem magam. Ilyenkor az ember a saját jó érzéséért cserébe teszi, mert ettől nő az önértékelése fontosnak, nélkülözhetetlennek, vagy szimplán csak valakinek érzi magát. Ezt sok segítő szolgálatban látjuk, hogyha valaki nagyon sérült, nem tartja magát senkinek, akkor elkezd segíteni, mert ezzel értéket próbál önmagának biztosítani. Ha valaki például ételt viszi a rászorulónak, hogy utána jó embernek érezze magát. Milyen szép tett. És tényleg így van, hogy az tény, hogyha segítünk másukon, akkor alapból jobban fogjuk érezni magunkat. Csak az a kérdés, hogy mi miért kezdjük el ezt a cselekedetet. Azért, mert jobban akarjuk érezni magunkat, vagy azért, mert tényleg szeretjük azt az embert, és tényleg valóban vágyunk segíteni neki. És ez nagyon nem mindegy. A másik ilyen, amikor jót teszek, hogy tartozzál nekem. Hát ezek már sokkal csúnyább kategóriák. Ez a rejtett manipuláció. És azt mondják, hogy sok nagy lelkűség valójában befektetés a jövőbe. Mert a segítő tett mögött valójában kontroll, befolyás, lekötelezés, vagy későbbi elvárás vár. Elvárás áll. A példa például, hogy valaki nagy lelkűen ad kölcsön pénz bármit, de utána benyújtja érte a számláját, és utána mindenféle szívességet el fog várni cserébe. Hát ezt a párat hoztam én, ennél sokkal több van. De a végeredmény végül is mindegyiknél, ez egy jó dolog annak, aki kapja, csak ezeknek az indítékoknak az alapján, a mennyben, bármennyire is jó annak, aki kapja, ezek értéktelenek maradnak. Tehát egy cselekedet nem attól önzetlen, hogy másoknak jó, hanem attól, hogy a belső motiváció nem önérdek vezérelt. Ha egy tett mögött a mi érdekünk, célunk húzódik meg, akármilyen kis mértékben, ritkán mondhatjuk önzetlennek, vagy inkább nem. És most Ézsaiás könyvéből egy ezzel kapcsolatos nagyon erős képet hoztam, de hát a Biblia írja, azért mertem elhozni. Az Ézsaiás 64. fejezetének az 5. verse, ami azt mondja, és mi mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint a megfertőztetett ruha minden mi igazságunk. Tehát ez azokról az igazságokról szól, amit mi magunk Jézus Isten segítsége nélkül, az ő lelkének ránk hatása nélkül meg tudunk tenni emberi erőből. Tehát akkor még egyszer mondom. És mi mindnyájanok olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint a megfertőztetett ruha minden mi igazságunk. Ezt tudjátok, mit jelentett egy zsidónak annak idején? Az eredeti fordításban így hangzik, megnéztem. Minden mi igazságaink, vagy minden mi igaz cselekedeteink, vagy minden mi jó cselekedeteink olyan, mint az iddim. Ez az eredeti szó. És nézzük meg, mit jelent ez az eredeti szó itt. Szennyes, menstruációs vérrel szennyezett rongy. Hát az lesújtó. És tudjuk, hogy mit jelentett a menstruációs vér a Tórában, a rituális tisztátalansággal kapcsolatban. Olvassátok el, ha még nem olvastátok, a 3 Mózes 15. fejezetét. Ott azt írja, hogy ha csak valaki menstruációs vérrel szennyezett ágyra ül le, már az is napokig tisztátalannak számít. Tehát iszonyúan elkerülték ezeket a dolgokat, és ez egyértelmű, hogy ilyenek a templomi szolgálatban semmi esetben sem lehetett Isten elé vinni. És ha azt nézzük, hogy ezeket az Isten azt mondja, hogy ez a mi cselekedeteink, amik emberileg képesek vagyunk egyedül megcsinálni. Így tekint rá az Isten, amit mi sokszor hozunk büszkén, hogy megcsináltuk. És az Isten meg így mondja, hogy ez olyan undorító számomra ez, hogy hát mi se szeretünk ilyeneket nézni. Hát ő sem szereti ezeket nézni. Vagy így ír elő a próféta a Jelenések kommentárban. A Jelenések 140, kommentár 143. oldalán. Indítékaikat annyira beszennyezte az önzés, hogy a cselekedet nem fogadható el az Úr szemében. Tetteikben csak az én sugárzott. Az önzés vagy az egoizmus beszennyezi az indítékainkat. És a vége felé közeledve megnézzük, hogy van-e lehetőségünk megvizsgálni, hogy mit tettünk önzésből, és mit nem. Mert ugye ez a lényege szerintem, hogy a gyakorlati életünkbe be tudjuk ezt illeszteni. És ezzel kapcsolatban is hoztam egy idézetet, ami elsősorban lelkészeknek szólna, a kettes bizonságtétel 511. oldaláról, de ezt a kifejezést, ezt a lelkész szót kihagyva, személyesebbé téve, mindenkire érvényesként és kivonatosan olvasom. És azt kérem, hogy gondoljuk át azt, hogy Jézus a testvéred. Ő azt mondta, hogy a testvéreddé lettem. És ezt az üzenetet a te testvéred, a mi testvérünk üzeni nekünk. egy jó testvér, aki szól, hogyha valami nincs rendben. Így szól ez az üzenet. Sokan látják és ismerik fogyatkozásaikat. Tudják, mikor viselkednek rosszul. Ha meggondolás és tudatos felülvizsgálat tárgyává tennék rossz pontjaikat, hogy megismerjék szokásaikat, akkor jobban ismernék magukat. Vágyunk jobban ismerni magunkat? Vágyunk arra, hogy kiderüljön, hogy mi van a tetteink mögött, hogy mit miért teszünk? Ha minden körülmények között, igen, bocsánat, nem tudom, hogy lejjebb mentem, nem. Igen, ha minden körülmények között közelről szemügyre vennék mindennapi életünket, tehát ez egy mindennapi gyakorlatról szól, akkor megismernék indítékaikat és az elveket, melyek késztetik őket. Ezek szerint az indítékaink megismerésével önmagunkhoz kerülünk közelebb. Rájövünk, hogy milyen emberek vagyunk igazán. A cselekedeteknek ez a mindennapos megvizsgálása, hogy lássuk, hogy vajon lelkiismeretünk jóvá hagyja vagy elítéli, mindenkinek szükséges, aki el akarja érni a keresztény jellem tökéletességét. Számos tettünk, melyeket jó cselekedeteknek, sőt, nagy lelkűségnek tartunk, ha alaposan szemügyre vesszük, helytelen indítékok gyümölcseinek bizonyulnak. Sokakat olyan erényekért tapsolnak meg, amelyekkel nem rendelkeznek. A szívek kutatója megvizsgál minden indítékot, és gyakran az emberek által lelkesen magasztalt tettek önző okokból és alanta szenteskedésből fakadóként kerülnek az Úr feljegyzéseire. Életünk minden tettét, akár kitűnő és dicséretre méltó, akár megrovást érdemel, a szívek vizsgálója ítéli meg, és pedig az indíték okok alapján. Ez a kettes bizonságtétel 511. oldaláról még egyszer. Tehát ha szeretnénk úgy látni magunkat, ahogy az Isten lát bennünket, ha tényleg őszinték akarunk lenni magunkhoz, akkor vizsgáljuk meg ugyanazzal a módszerrel magunkat, mint amilyen módszerrel ő vizsgál bennünket. Vizsgáljuk meg az indítékainkat, hogy mit miért teszünk. Dániel 10:8 ír arról, mikor Dániel meglátta a mennyei tisztaságot, ezt mondta, arcom eltorzult, és oda lett minden erőm. Az eredeti fordításban ezek a szavak szerepelnek. Az én ragyogásom, méltóságom átváltozott, megfordult pusztulásra, romlásra, összeomlásra, és minden erőm elhagyott. A jelenvált testvérnő így ír erről egy angol biblia szöveg szerinti fordításban, a Krisztushoz vezető lépésekben, erről a Dániel 10:8-nak a fordítása alapján, hogy semmi erő sem marad bennem, mert minden jóságom romlottsággá változott, és oda lett minden erőm. Az így megérintett lélek gyűlölni fogja az önzését, elborzadt saját önszeretetétől, és Krisztus igazságán keresztül fogja keresni a szív tisztaságát, amely összhangban van Isten törvényével és Krisztus jellemével. Tehát úgy fogjuk meglátni, amikor elborzadunk a saját önszeretetünktől, rájövünk, hogy a önzésünk az úgy követ bennünket, mint egy árnyék, hogy állandóan ott van. Ahogy ezt elkezdjük vizsgálni magunkban, fel fogunk kiáltani, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem-e halálnak testéből. Mert mindenbe azt fogjuk felfedezni, hogy azért csinálom, hogy visszahasson rám, hogy megdicsérjenek, hogy jó ember vagyok, hogy én jobban csináltam, én jobb hívő vagyok, okosabban mondtam, szorgalmasabb vagyok, őszintébb vagyok, egyenesebb vagyok, bármi, ide mindent behelyettesíthetünk. De ez a felismerés, ez jót tesz. Mert nézzük meg az idézetnek a végét. Igaz, hogy összeomlás eredményez, de ez nem baj ez az összeomlás. Ha hagyjuk magunkat, hogy összeomoljunk, úgyhogy az elején is írta, hogy ez egy megrázó üzenet. Ez megsemmisít bennünket. De pont erre van szükség, mert ez eredményezi, hogy végre rátalálok az igazi megoldásra. És hogy írta itt, hogy végre Krisztus igazságán keresztül valóságosan tisztul majd meg a szívünk. És ahogy a Zsoltáros kéri, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amikor rájövünk, hogy az indítékaink szintjén való változás csak Isten hatalma tudja megvalósítani bennünk, mert ő új szívet adunk nekünk, más gondolkodásmódot, más érzésvilágot, akkor felhagyunk azzal, hogy arra pazaroljuk az energiáinkat, hogy viselkedjünk, hogy színészkedjünk. Ekkor őszinte, egyenes, valóságosan igaz emberek leszünk, álarcok nélkül. És itt válik érthetővé, amit az elején indítottunk, hogy a hármas angyali üzenet hirdetői, tehát a legvégén, a végidőben, akik az evangéliumot fogják hirdetni, ők miért ezt mondják nagy szóval, hogy féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget. Mert ezek a hívők már rájöttek arra, hogy maguktól képtelenek megváltozni, és tapasztalták, hogy Isten ereje hogyan tette őket új emberekké. És arra is rájöttek, hogy kiknek jár a győzelmükért a dicséret. Megszabadította őket, hogy ne kelljen az én szolgálni. Hogy ne kelljen az önzés szolgálni. Ez nem kis szabadulás. Majd akkor jövünk rá, ugyanúgy, mint a függő betegek, amikor ettől szabadulni akarunk. Addig nem tűnik fel, hogy ez mennyire megkötöz bennünket. Ne feledjük, hogy Isten szeretetből figyelmeztet bennünket. Ott áll az ajtó előtt, és az ajándékaival várja, hogy át tudja nekünk adni, hogy beengedjük, és a jelenlétében tényleg teljesen meg tudjunk változni. Erről szól, ezeknek az ajándékoknak a felkínálásáról szól a Laodiceabeli levél. Nem akármiket kínál fel. Azt szeretné, hogyha meglátnánk magunkat, és nem azért, mert meg akar szégyeníteni. Tehát nem ez a cél, hogy ő meg akarjon szégyeníteni, hanem azt szeretné, hogy felismerjük az állapotunkat, és vegyük észre, hogy azok a dolgok, amiket felkínál, azok ugyanolyan életmentőek, mint amilyen Jézusnak a csecsemő számára volt ez a három ajándék. Hogy fogadjuk el tőle, hogy győztesek lehessünk. Amen.
De olyan örömöt és békét fogsz nekünk adni, ami nem hamis, ami nem a saját munkának az előnye. Köszönjük, Jó Istenet, hogy győzőké teszel bennünket önmagunk fölött. Megszabadít a szabdol az árnyéktől, ami állandóan követ bennünket, hogy mindig mi vagyunk a főszerepben, és mindig mindennek a eleje és a vége, és mi vagyunk a kárnyék és eszélyhások. Köszönjük, Jó Istenünk, hogy egy jó nyitó fegyelmet mindent megadunk. Köszönjük szépen, hogy te egy kipróbált hitet kínálsz fel nekünk a szemgyógyító ív mellé. Hogy te itt voltál a Földön, te nem így beszélsz, mint aki a pályán kívül volt, hanem mint aki végigérted ezt. És nálad is ugyanezek a kísértések támadtak, mint ami a mi életünkben kísértenek bennünket. Istenünk, mutasd meg nekünk nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is, hogy hogy tudunk győzni. Hogy tudunk megszabadulni. Hogy tudunk hozzá közel jönni, amikor elveszed a mi figyelmünket önmagunkról is. Csak téged dicsőítünk, és téged látunk, és embereknek úgy tudunk bemutatni, mint akik szerelmesek veléd, és vonzóvá veszünk téged. Köszönjük, Jó Istenünk, hogy te mindezt a munkát megírtad, és a te néped életében elvégzed. Hálásak vagyunk ezért. Nem is tudjuk elmondani, hogy még fel se fogtuk, hogy mit tettél értünk. És azt sem fogtuk el, talán, hogy mit fog eredményezni ezen a helyetünkben. De köszönjük, hogy velünk vagy, és meg tudjuk tenni. Jézus nevében.
Kolossé 3.23. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek, tudva, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Amen.